Vasárnap tartanak ünnepi hálaadó Isten tiszteletet azért, hogy sikerült befejezni a gyülekezeti háznak az átépítését, illetve hát bővítették a gyülekezeti házukat. Hogyan emlékszik vissza az elejére, tehát amikor ehhez a munkához egyáltalán hozzáfogta? Gondolom, hogy ez régebben kezdődött azért, tehát régebbre nyúlik vissza.
Valóban méghozzá nagyon régre, mert hogy nekünk az eredeti templomunk az egyetemi templom volt. És az egyetemi templom a 70-es évek elején adásvételi és csereszerződés nélkül állami kézre került. Hát a diktatúra idején ilyen is történhetett. 1991-ben mi visszaigényeltük az épületet, most itt nem részletezem, ez egy 11 néhány éves hosszú folyamat volt. A lényeg, hogy az egyetemi templom visszakerült az egyház tulajdonába, egész pontosan a tiszántúli református egyház kerület tulajdonába, és nem a nagyerdei református egyházközség tulajdonában van. Amikor 2002-ben megszületett a rendkívüli kormánydöntés, illetve hát parlamenti döntés, hogy az egyetemi templom visszakerül az egyház tulajdonába, utána nyílt meg annak lehetősége, amikor persze majd az fokozatosan ki is ürült, hogy az egyház kerülettel megegyezzünk, mert hogy valamikor annak az épületnek kettős funkciója volt, a városi gyülekezet, nevezetesen ma ezt Nagyerdő Egyházközségnek hívjuk, akkor még Nagyerdő Egyetemi Református Egyházközség volt a nevünk, tehát hogy a gyülekezetnek helye legyen, illetve mivel a háború előtti időben a egyetem egyik fakultása volt a hittudományi kar, tulajdonképpen így lett egyetem, hogy a református kollégium átadta a már működő karait. Az egyetemi misszió vonatkozásában egyfajta gyakorló templom, illetve hát a lelki gondozás számára is épült. Na most, amikor ugye 1949-ben egy hatalomátvétel történt, utána az idősebbek emlékeznek személyesen, másoknak már történelem, hogy hát nem éppen beszélhetünk lelkiismereti és vallás szabadságról, bár papíron az volt, de a gyakorlatban nagyon-nagyon erős nyomás alá került minden felekezet, minden egyház, és hát sok mindenki más is. Valahol ennek a következménye lett, hogy nem a 49-es államosítással, hanem később, de állami kézre került még a templom is. Amikor tehát visszakerült, akkor el kellett döntenünk, hogy hogyan tovább, és végül abba maradtunk az egyház kerülettel, hogy az egyház kerület tulajdonában maradjon az épület, és közegyházi funkciók kerüljenek oda. Például a már működő, és egy évtizedig mi adtunk nekik helyet, a működő református egyetemi gyülekezet is kerüljön oda vissza, illetve hát a számítóközpontot is átvette az egyház, és az az alaksor belakja, tehát igazán kis termekre nem lett volna helyünk ott, nekünk pedig a sok kis csoportunkhoz többek között kis termek bővülésére is szükségünk lett volna. Úgyhogy végül abban maradtunk, hogy mi a Nagyerdei gyülekezet itt marad a Bolyai utcán, és itt bővítünk, és az egyetemi templom pedig közegyházi, egyházi célokat fog szolgálni.
Mikor kezdtek neki ennek a bővítésnek?
Mind az, amiről az előbb beszéltem, gyakorlatilag a 2007-es esztendőre formálódott ki, és 2007 végén tudtunk igazán gondolkozni immáron a Bolyai utcában és a Bolyai utca épület bővítésében. Már legalább 6-8 éve szorított a cipő, mert hála Istennek kinőttük az itt lévő infrastruktúrát, de amíg nem zárult le, nem tisztázódott az egyetemi templom jövőbeni funkciója, addig itt nem lehetett értelmes módon komoly beruházásban gondolkozni. Ez tehát 2007-re tisztázódott, akkor készítettünk egy hosszú távú tervet, 10-15 évre vagy még hosszabb időre szóló tervet ide a Bolyai utcára. és abban öt elemet is megfogalmazunk, öt lépcsőben hogyan lehetne bővíteni, majd amikor fokozatosan a szükség kívánja ezt az épület együttest, és ebből visszafele, akkor 2008-ban tudtunk hozzákezdeni az első komolyabb lépésre. Ez a gyülekezeti ház bővítést jelentette alapvetően.
Akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy pontosan mi alakult át, mit hoztak létre, tehát melyek azok a részei ennek az épület együttesnek, amik végül is újonnan kerültek bele, és mit sikerült megvalósítaniuk egyáltalán ezzel a korszerűsítéssel, bővítéssel.
A hosszú távú tervet ugye azért kellett elkészíteni, mert a telek közepét építettük be, a már 1975-ben megépült templom, és hát parókia közötti területet építettük be, és hát a beépíthetőségnek is eléggé megközelítettük a határát. Tehát végig kellett gondolni, hogy ha majd további bővítésre szükség lesz, akkor most olyat építsünk, amire könnyen lehet, például emelet ráépítéssel tovább bővíteni, és nem kell felét lebontani, vagy pedig nem lesz praktikus az épület. Amit tehát most építettünk 2008-ban, a koncepció lényege az az, hogy teológiailag gondoltuk végig, hogy mi kell egy gyülekezeti élethez. Tehát nem egyszerűen, hogy ahol szorít a cipő, ott valamit csináljunk, hanem hogy 2009-ben, meg majd 2020-ban körülbelül hogyan és miképpen kell, hogy éljen, működjön egy gyülekezet. A nagyerdei gyülekezetnek sajátossága, mert mi ebbe az irányba vittük el az elmúlt bő másfél évtizedben a gyülekezet életét, hogy a vasárnap délelőtti istentisztelet, ahol minden generáció jelen van, és a hétközi sokféle kis csoport foglalkozásaira épül. Ennek a kettőnek az arányos jelenlétére van szerintem szükség egy gyülekezet életében. A templomot azt kinőttük már régen, úgyhogy 1995-ben már oda egy új karzatot beépítettünk. Aztán azt is kinőttük, hiszen itt vasárnap délelőtt körülbelül olyan 500 ember megfordul, úgyhogy 1998 óta vasárnap délelőtt két lényegileg egyforma istentiszteletet tartunk. Ez kényszerűségből van így. Viszont a kis termek vonatkozásában nagyon-nagyon nehéz helyzetben voltunk. Ahhoz, hogy a vasárnap istentisztelet, ahol sok ember van együtt, az inkább demonstratív jellegű, hitvalló jellegű, ahhoz, hogy ez létszámban tartható legyen, sőt gyarapodjunk, ahhoz a kis csoportokra szükségünk van, mert a kis csoportokba tudjuk egymás számon tartani. Például most a szomszéd teremben éppen kismamakör van. A másik teremben pedig a úgymond gyülekezeti nagymamák a pici babákra vigyáznak, amíg az anyukák beszélgetnek. Tehát a kis csoportokban lehet egymást számon tartani, a kis csoportokban lehet személyesebben beszélgetni, kérdéseket föltenni, örömöket, gondokat megosztani. A kis csoportban lehet közösen imádkozni. Egy templomi liturgikus több száz fős istentiszteletben ez nem lehetséges gyakorlatokok miatt, de szükség van rá. Úgyhogy most itt nekünk van 26-27 kis csoportunk. Ez nem egy iskolákba tartott hittanórát jelenti, az megint még vagy 25-26 csoport az önkormányzati iskolákban, hanem itt a gyülekezet épületében van 26-27 kis csoportunk, és ehhez nyilván megfelelő helyiségek szükségesek. Ez a misszió látásunk, ez a misszió koncepciónk már régóta, és az infrastruktúrát ehhez próbáltuk megtervezni. Ez a megtervezés jelentette tehát azt, hogy olyan módon rakjuk össze a majd megépítendő épületet, vagy bővítendő épületrészt, hogy ez a szerves egészet alkosson, részben a már meglévővel, részben pedig ennek a misszió koncepciónak megfeleljen. Még hozzá tartozik ez a misszió koncepcióhoz az, hogy Ma Magyarország lakóinak túlnyomó többsége úgymond nem kapott vallásos neveltetést. És van lelkiiség az emberekben, de ha bejön egy templom istentiszteletre, az neki kínai. Egyszerűen a kifejezéseket nem érti, sok mindent nem ismer, mert nem kapott ehhez neveltetést. És hát majd a másik, az, attól még nem keresztény valaki, hogyha kap ilyen neveltetést, a másik része az az lenne, hogy ez egy személyes döntés is kell, hogy valaki keresztény módon éljen. Nos, segíteni tehát egyszerre azoknak, akik már keresztény emberek, aktív gyülekezeti tagok, és segíteni azoknak, akik érdeklődők. Ez a másik vonulat, amire már régóta próbálunk odafigyelni, ehhez 17-8 éve például van bibliaiskolánk, ez a vallásos neveltetés nem kapott felnőtteknek egy alapozó sorozat a Szentíráshoz. Ebből lehet, de nem automatikusan történik felnőttként keresztelés, konfirmáció. Van úgynevezett családistentisztelet, ez az önkormányzati iskolák hittanos gyerekeinek és szüleiknek egy külön alkalom a templom, vagy egy nagy közös templomi hittanóra, azt lehetne mondani, egy interaktív alkalom, tehát nem olyan, mint a vasárnap délelőtti hagyományos istentisztelet. De ez is egy előszoba, egy lehetőség a közeledéshez azoknak, akik gyermekségüktől kezdve nem így neveltettek. Aztán azzal, hogy bővítettük az épületet, változatlanul megtartjuk a vasárnap délelőtti két istentiszteletet missziós célból, és néhány vasárnap nem két egyforma istentiszteletet tartunk, hanem tudatosan két különbözőt. A 8:30-est, így ősszel van ez, a 8:30-est a úgymond meglévő gyülekezetnek, a már keresztény embereknek, és így ősszel, szeptemberben az úgynevezett András szolgálatos vasárnapokon, a 10:30-es istentisztelet pedig kimondottan az érdeklődő kereső embereknek van, olyankor más a felolvasott bibliai szakasz, más a prédikáció, az énekek másabbak, felnőttként megtért keresztény élet, konfirmált emberek, hát úgy mondjuk, hogy bizonyságot tesznek, tehát vallanak, beszélnek a saját életútjukról, hitbeli előrehaladásukról. Ez a teológiai, missziói koncepció, és akkor ehhez próbáltunk épületet tervezni.
Akkor milyen gyakorlati elemek kapcsolódtak ehhez a koncepcióhoz végül is?
Most már lefordítva az infrastruktúrára, akkor mindezt a templomnál is helygondunk van, azért így is, mert mondjuk Szenteste egy istentiszteletet tartunk, és akkor nem fértünk be sokan, mert nem is jöttek ide, mert hogyha időbe érkezett, akkor nem lesz neki ülőhelye. A kis csoportoknál szorított különösképpen a cipő már eddig is, tehát hogy kis termek legyenek, több, mint amennyi volt, és hát egyszer irodánk volt, ahol egyszerre négyen dolgoztunk, számítógép, telefon és minden, és akkor emberek jönnek, nyugodtan lelki beszélgetést, vagy esküvőre készülve, vagy éppen egy temetésre készülve, egyszerűen ott egy terembe kellett átmenekülni egy családdal, hogy ne zavarjuk egymást. Tehát ezt a három dolgot már orvosolni is kellett, a templomban is szűkös volt a hely a kistermek vonatkozásában is, és az irodai kapacitásunk is rendkívül kicsi volt. Mindezt a gyakorlatban próbáltuk aztán orvosolni, de nem egyszerűen ezt orvosolni, azért mondtam el az előbb a teológiai misszió koncepciót, mert ahhoz kívántunk tervezni. A tervezésünk lényege az, hogy a már meglévő templom és a már meglévő parókia, illetve a 1985-ben már a gyülekezet által épített gyülekezeti terem között lévő területet, templomkertet építettük be. És a templom hátsó bejáratához kapcsolódik, tehát ez az új rész. Ennek az új épületrésznek, ami 210 négyzetméter új területet jelent, a középső helyisége, amit átriumnak neveztünk el, ez egy hát 90 négyzetméteres tér, egy oszlopokkal tagolt tér, egész pontosan, ha olyan, mint egy kerengő, hogyha máshonnan veszük a kifejezést. Ez az egész gyülekezet életnek a középpontja. Ezt átriumnak neveztük el. Ha valaki belép ebbe a térbe, tehát ez az első hely, az első élmény, ahova beléphet valaki, ez egy olyan tér, ami nem, ha belép valaki, nem azonnal érzi, hogy ez egy szakrális, direkt szakrális tér. Egy olyan tér, ahol asztalok vannak, kényelmes karfás székek vannak, ahol le lehet ülni, beszélgetni lehet, ez egy kötetlen társalgásra is alkalmas terület. Ebből, ha nyílik balra a templom, mert ez a tér hozzányitható a templomhoz is, három ajtóval és kamerás kivetítéssel, kihangosítással, ha kell, a templomhoz is tudjuk használni. Tehát, hogyha most itt vagyunk az átriumban, akkor itt lehet látni a három ajtót, azt, ha összenyitjuk, akkor egy légtér vagyunk a templommal. Rendkívüli alkalmaknál teljesen összenyitjuk, az úgymond átlagos vasárnapokon, akkor, akkor önálló térként használjuk. Pici gyerekesek, akik még a gyerekeket nem tudják a gyerekfoglalkozásra beadni, például itt foglalnak helyet, és akkor babakocsival vagy anélkül a 1-2 éves gyerekek itt jöhetnek, mehetnek. A kivetítés kihangosítása évén a szülők pedig részesei tudnak lenni annak, ami a templomban történik. Ez az átrium egyébként 100 széket jelent, hogyha teljesen beszékezzük. Tehát majd most vasárnap 26-án délután 3 órakor, amikor a felszentelő háladó istentiszteletünk lesz, akkor természetesen nem az asztalok lesznek székekkel, hanem csak 100 szék lesz berakva ebbe a térbe, és teljesen össze lesz nyitva a templommal, mert akkor ez a funkció.